De az a jó hírem, hogy más is felfedezte, hogy ezzel dolgunk van, tehát, hogy van már olyan megkeresésünk egyetemi kartól, hogy dolgozzunk, gondolkozzunk együtt, és nem csak azért, mert ez valami, ami ellen védekeznünk kell, hanem ez valami, ami lehetőség. Mint mindennek az életben tulajdonképpen van benne lehetőség, van benne veszély, és van benne tanulnivaló, hogy hogyan fogjuk ezt a javunkra fordítani.
A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem Könyvtárának tudományos podcastje.
Nagy szeretettel köszöntöm, ez az Audmax, a Debreceni Egyetem Könyvtárának, a DENG-nek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája, a könyvtár munkatársa.
És akkor mi azt vizsgáljuk, hogy mi az, amire igény van, mi az, amit mi és mennyi erőforrással tudunk létrehozni, és hogyan építjük tovább magunkat.
Elkészült és már nyilvánosan tanulmányozható is a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiája. A dokumentum egy több szempontból különleges és rendhagyó időszakban íródott, olyan ciklusban, amikor a külső és belső környezeti változás, a változékonyság, a partnerek, úgy mint a döntéshozó kutatók, hallgatók, társadalmi és gazdasági szereplők igényeinek átalakulása valósággal szétfeszíti a hagyományos felsőoktatás kereteit. Olvasható a stratégia bevezetőjében, amelyet Karácsony Gyöngyi, a DENG főigazgatója jegyez. Vele beszélgettünk arról ebben az epizódban, hogy a felsőoktatási könyvtárak, így a DENG is, milyen komoly kihívással szembesülnek a jövőben, hogyan alkották meg a stratégiát, a változékonyságot is figyelembe véve, valamint arról is, hogy hogyan épül fel egy ilyen komplex dokumentum. Tartson velünk!
Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem Könyvtárának tudományos podcastje. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.
A stratégiai folyamatnak az első lépése az, hogy értékeljük az előző ciklust. Tehát, hogy valamit csináltunk eddig is, valahogy voltunk eddig is, és szerintem az mindig jó, hogyha megnézzük, hogy mire építünk. Tehát, hogy az előző időszak hogy telt el, amit terveztünk, az mennyire volt jó, mit tanultunk belőle, mi az, amit sikerült, mi az, amit érdemes továbbvinni, mi az, ami inkább tanulás, tanulság, nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy gondoltuk, akár a szöveget is végig lehet úgy nézni, hogy mit adott nekünk az előző időszakban, hogy mi az, amit érdemes egy kicsit másként nézni. Akkor, amikor ezt 16-ban megírtuk, akkor nagyon kotta szerint játszottuk. Én azt szoktam mondani, hogy akkor tanultuk még a stratégiai írást. Volt egy katta, ott volt a folyamatleírás, és annak megfelelően mentünk lépésről lépésre. Hát néha nem értettük, hogy miért ez a lépés jön azután, de aztán rájöttünk, hogy lehet ezt egy kicsit lazábban kezelni, és tulajdonképpen ez a mostani már egy kicsit improvizatívabb. Én azt mondanám, hogy már ez olyan igazi, organikus stratégia, hiszen a vezetők is, akikkel együtt írtuk, itt gondolok a főigazgatóhelyettesekre és az osztályvezetőkre is, illetve a csoportvezetőkre is, hiszen ebben az évben a különböző szintű megbeszéléseken ők is belettek vonva. Tulajdonképpen éljük, állandó feedbacket kértünk. Tulajdonképpen már az elmúlt másfél-két évben ezek a gondolatok vezérelnek bennünket. Tehát készültünk mi arra, hogy jön majd egy stratégia, de nem úgy történt, hogy leültük és megírtuk.
Improvizatívabb, így jellemezted, az egyfajta szabadságot is adhat, de mégis gondolom vannak benne kötött részek, amelyekhez, hogy is mondjam, ragaszkodni kell, hogy az stratégia legyen. Melyek ezek, amelyektől nem léptetek el ezúttal sem?
Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán még egy stratégia. Ha ebből indulunk ki, hogy miért van szükség egy szervezetnek stratégiára, azt mondta egy Seneca nevű híres ember annak idején, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, hogy mely kikötőbe tart. És amikor stratégia készítésről olvasunk, vagy én például a közgazdasági tanulmányaim során jártam is ilyen kurzusra, stratégia készítés, akkor ugye ott azt tanítják, a tankönyvekben is az van, hogy határozza meg a szervezet, hogy miért van. Ugye ezt hívják küldetésnyilatkozatnak, amikor megnézzük a folyamatokat. Tehát, hogy mondjuk ki, hogy kik vagyunk, milyen értéket teremtünk egyáltalán, milyen környezetben, milyen szolgáltatásokat végzünk, vagy állítunk, terméket állítunk elő, most, hogyha a könyvtárra egy kicsit elszakadunk. Mondjuk meg, hogy egy adott időszak végére hova szeretnénk eljutni, de mondjuk ezt úgy tömören, hogy nagyjából így megjegyezhető legyen. Ezt hívják jövőképnek. Tehát, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ide tartunk. És a stratégia meg azt mondja meg, hogy hogyan fogunk oda eljutni. ha nagyon tömören összefoglalom, akkor ez a három fogalom, ez így jön össze. És akkor, hogy mik a stratégia részei? Hát a küldetés, tehát ez a misszió, amit betölt a szervezet, a jövőkép, hogy hova akar eljutni, és akkor a stratégiában leírjuk azt, hogy hol vagyunk mi, tehát kielemezzük a környezetünket. Ugye erre van egy olyan módszer, ami talán standard mindenki, talán minden stratégiában ezt a PGTTJ nevű, elég bonyolult nevű elemzést, ez a politikai, gazdasági, társadalmi, technikai, jogi környezet, és akkor ehhez még egyéb környezeti tényezők is előtt. Tulajdonképpen a világot körülöttünk megnézzük, különböző szempontokból leelemezzük, megnézzük, hogy mi az, ami hatással van ránk. Vannak mikrokörnyezeti elemzések is, ezeknek nagyon sok módszere van, tulajdonképpen ezt a közvetlen piaci környezetet, tehát, hogy azt a szegmenst nézzük meg, ami szervezetünk vagy vállalatunk működik. Én nagyon szeretem a Porter-féle elemzést, mert az megmutatja azt, hogy mondjuk arra a piaci szegmensre milyen könnyű belépni, tehát, hogy új szereplők jelenhetnek-e meg a jelenlegi szereplők közül, ki az, akivel számolni kell, mi magunk, milyen jelentős szereplők vagyunk ezen a piacon. Ugye a mi esetünkben érdekes a piacnak a meghatározása, mert hogy lehet a kultúra területén is, hogyha valaki azt hallja, hogy könyvtár, akkor ja, hogy akkor kultúra. Igen, ám csak, hogy mi egyetemi és nemzeti könyvtár vagyunk, és nem véletlenül van az egyetemi jelző előbb, hiszen ha azt nézzük, hogy miből élünk, a fenntartunk mégiscsak a Debreceni Egyetem, tehát szervezetileg a közvetlen környezetünk az mégiscsak a felsőoktatás, ami szintén ipar lett, a felsőoktatás, a kutatás mégiscsak ipar lett az elmúlt években, tehát ezt is meg lehet nézni, hogy milyen szerepünk tud lenni az intézményen belül az oktatás-kutatás területén, és akkor meg lehet nézni, ha még az elemzéseknél tartunk, hogy néz ki a belső működésünk, az erőforrásaink, hogy néznek ki, mi az, amikben jók vagyunk, mi az, amikben lehet, hogy változtatni kéne. Egy ilyen elemzést is érdemes elvégezni, és adott esetben ránézni, ahogy kérdezted is az előző időszaknak az eredményeire, hogy az a tervezés hogyan zajlott, milyen eredményeket értünk el, és mik jönnek ki, hogyan tovább azokkal a fókuszpontokkal, amiket ott megjelöltünk. És tulajdonképpen, amikor ezt az ember így végig gondolja, a tágabb környezet, a szűkebb környezet, a belső környezet, meg egy kicsit visszanépve az elmúlt néhány évre a múlt, akkor ebből nagyjából kirajzolódik, hogy merre és hogyan tovább.
Mennyire jellemző más egyetemi könyvtárak, vagy egyáltalán egyetemi könyvtárakra, hogy stratégiát készítenek?
Magyarországon ugye van ez a minőségirányítási rendszer, amit kéknek neveznek, aminek tulajdonképpen szerves rész, és ha valaki minőségi díjra, vagy a minősített könyvtári címre pályázik, akkor tulajdonképpen ez egy kötelező elem. Tehát aki ebben a versenyben beszáll, annak biztos, hogy van. Van olyan könyvtár, akiről tudom, hogy ők készítenek, és ennek hírt is adnak, de nem mindenki, tehát hogy annyira nem vagyunk jók abban, mint Magyarországon a könyvtárak között, hogy jól promotáljuk ezeket a dokumentumokat, pedig szerintem sok mindent lehetne tanulni belőle. Az előző alkalommal elég sok ilyet megnéztünk. Áttanulmányoztunk, most, hogy már egy kicsit olyan rutinosabban készítettük a stratégiát, most is ránéztünk néhányra. Én nagyon szeretem a külföldi példákat. Sajnos azt látom, hogy érdemes a külföldi egyetemi könyvtáraknak az előző ciklusát megnézni, mert valahogy mi most érünk oda, környezetileg is. Inkább úgy mondanám, hogy a piac most ér oda. Tehát, hogy az egyetemi felsőoktatási környezet most ér oda, hogy azokat a szolgáltatásokat be tudjuk kínálni, amiket mondjuk egy holland egyetem 3-4-5 évvel ezelőtt tudott megtenni, mert akkor látott rá keresletet a környezet a piac oldaláról. De ez azért nagyon jó, mert azért elég sok mindent tudunk ezekből a dokumentumokból tanulni, és akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy Magyarországon, itt a Debreceni Egyetemen mi az, ami működhet. És azért nagyon jó, hogyha a tapasztalatokat, az előző megfigyeléseket behozzuk az előző ciklusból és ugye a jelenlegi helyzetből.
Én úgy érzem egy ilyen stratégia vonatkozásában, de ez csak érzés, pont a működhet része lehet igazán nehéz, hogy az ember hárman, hogyha, vagy négyen, vagy akár egy nagyobb csoport is, hogyha összeállítja, abban van némi jósló rész is, de közben meg kőhideg fejjel kell gondolkodni, hogy akkor mi az, ami valóban működhet. Ezeket szét lehet választani, vagy ilyenkor mi a mindset egy stratégia összeállításánál, szóval az ember nem jósol, gondolom, nem vágyait fejezi ki, hanem igazán racionálisan próbál hozzáállni.
A válasz a kérdésedre egy néhány évvel ezelőtt, hogy igen, ez egy racionális dolog. De Ha megnézzük a környezetnek a hatásait, és azokat a dolgokat, amik így ránk zúdulnak. Ugye itt írunk a VUCA világról arról, hogy mennyire változékony a környezet, mennyire kiszámíthatatlan, jósolhatatlan. Ha valami hír ér, amiről azt gondoljuk, hogy ez tény, akkor kiderül, hogy vannak ennek másik értelmezési lehetősége is, sőt lehet, hogy több értelmezési lehetősége is van. Ugye ez a összetett, bizonytalan, több értelmű mozaik szó, a VUCA magyarul, és akkor ennek az elmúlt néhány évben már van egy frissebb változata is, ez a BANI angolul, és ez pedig a világunknak, a valóságunknak a törékenységére, tehát hogy összeroppanhat tulajdonképpen egy-egy hatás vagy hír kapcsán, tehát hogy nem elég az, hogy mindent többféleképpen is lehet értelmezni, vagy ha egyik hírportált elolvassuk, az ugyanazt a tényt. Tehát tulajdonképpen a tényekben való hitünk ingadozik, én azt gondolom, ha össze nem omlott még. Ebben a világban azt hiszem, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a tuti. Tehát, hogyha azt mondod, hogy racionálisan, hol van a racionalitás a 21. század második évtizedének a közepéhez közeledve? Tehát, hogy ilyenkor, amit ugye gutnak nevezünk, ami a zsigerből jön, az a tapasztalat, amit felhasználunk, és azok a hatások, amik érnek bennünket, tulajdonképpen, ha jól figyelünk a környezetre, a külső-belső környezetre, azoknak azt gondolom, hogy ennél a stratégiánál nagyon fontos szerepe van. És hogy ezt hogyan szűrjük át magunkon, hogy hogyan foglaljuk össze úgy, hogy az magunk és mások számára is érthető legyen, és valóban vonalvezetőként tudjon szolgálni, még akkor is, hogyha minden héten, minden hónapban jönnek az újabb és újabb hatások. Na, ez a kihívás, én azt gondolom, a stratégiaírásnál.
Kinek hasznos egy ilyen stratégia?
Hát, ha valaki belép a szobámba, akkor azt látja, hogy van ott egy flipchart, úgy kezdődik, hogy stratégia, és ott vannak ide a jelenlegi stratégiai pontok. Erre én is minden nap ránézek. Aki bejön, az ezzel találja szembe magát tulajdonképpen, mert elég nagy bútordarabot a szobámban. És én azt figyeltem, hogy egyébként meg is nézik. Bejön egy partner, el is feledkezek róla, és akkor beszélgetés közben látom, hogy oda-oda néz. Sőt, van, amikor azt mondja, hogy mert hogy arról van szó, és rámutat az ott levő címszavakra. Tehát, hogy valahogy ez a flipchart, vagy az arra írt stratégiai irányok, ezek összenőttek, és ott jelen vannak. Tehát, aki bejön a szobámba, az nem tudja elkerülni. Tehát, hogy aki én magam, a kollégák, a külső partnereknek ez egy ilyen memento, vagy emlékeztető, hogy amúgy mi ezeket a dolgokat csináljuk, ami nem boszorkányság. Tehát, hogyha átérünk arra, hogy mondjuk most nekünk mik a fókuszpontjaink, akkor az, hogy az egyetemi könyvtár a kutatással, oktatással és kultúrával foglalkozik, főleg ha nemzeti, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon triviális dolog. Mégis a varázslat azt gondolom, hogy abban rejlik, hogy mi ezt hogyan éljük. És ahhoz, hogy élni tudjuk, ehhez szükséges volt ezt egy dokumentumban összefoglalni. A dokumentum végülis nem lett olyan nagyon hosszú egyébként, viszont készítettünk belőle kivonatot, amit hamarosan publikálni fogunk, egy ilyen kis dizájnos, azt gondolom, hogy elég menő formátumban, ami talán gyakran látjuk azt, hogy a formátum azért viszi a tartalmat is, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy befogadhatóvá váljon, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy az egészet mindenkinek meg kell tanulnia, hanem azt jelenti, hogy a mindennapokban, ha egy kicsit eltévejednénk, akkor legyen egy sorvezetőnk, hogy akkor ez most ide tartozik. Mert mire jó egy stratégia? Az, hogy az erőforrásainkat a stratégia irányában fordítsuk. Minden, amit teszünk, az a stratégiát szolgálja. És nem teszünk olyat, ami nem. A stratégiának természetétől fogva azért valamilyen szinten általánosnak kell lennie, hogy egy belátható időszakra mi gondolkodtunk azon, hogy legyen-e 3 év, mert nagyon gyorsan változik a világ. De aztán úgy döntöttünk, hogy amúgy a folyamatban egyébként benne van az, hogy időről időre a stratégiát fölül lehet vizsgálni, át lehet írni, még akár egy 5 éves stratégia esetében is. Az a megfogalmazás és ez a szerkezet, amit mi most alkalmaztunk, én azt gondolom, hogy egyébként 5 évig a fókuszterületek megállják a helyüket. Az a tartalom, hogy esetleg mondjuk a kutatási ökoszisztémában betöltött helyünk tekintetében, most felsoroltunk néhány pontot, hogy mi ezt hogy képzeljük, oda raktunk mellé egy modellt, ami alapján mi igazodunk a kutatási folyamathoz. Ez nyilván változhat, és nyilván változhat az is, hogy mire van szüksége a célközönségünknek, a partnereinknek ebben a folyamatban. Ha ez változik, akkor nyilván ezeket a pontokat ki lehet egészíteni. Igazából ugye a teljes kép az úgy tűz, hogy van egy stratégia, és vannak éves tervek, És azok az éves akciótervek azok, amik konkrétan, az egy év azért már nagyjából belátható dolog, ha ott jön váratlan esemény, akkor azt lehet aránylag jól megfoghatóan korrigálni. És akkor évvégén, amikor a beszámolót írjuk, vagy a következő év elején, akkor látjuk, hogy ez, akkor mindenképpen összevetjük a stratégiával, hogy kilógott-e valami, hogy bele kell nyúlni, de úgy nagyjából én így képzelem el ennek a működését, és ahogy elnézzük, csináltunk egy próbát az elmúlt évben, a 2022-es évi beszámolunk, éves beszámolunk már a stratégiai pontok mentén történt, és tulajdonképpen a leírt dokumentum nélkül is egész jól tudtuk élni ezt a öt területet, ezt az öt fókuszterületet.
Hogy melyek voltak a, mondjuk a legkönnyebben megalkotható részek, szakaszok, és melyek mondjuk az, amik igazán nagy fejtörés, több odafigyelés, gondoskodást igényeltek.
Öt terület van, akkor ezt soroljuk föl.
Igen, ezt talán nem mondjuk ez érdemes.
Mi abban gondolkodtunk, hogy ezt egyszerűsítsük le a kérdést, hogy mi az, amit csinálunk, ez az első kérdéskör, mi az, amivel foglalkozik a Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtára. Az első a kutatásnak a támogatása, a kutatási ökoszisztéma szó egy nagyon divatos fogalom lett az elmúlt években. Ez mutatja azt is, hogy azok a folyamatok és az az értékrend, amit kutatásnak, tudományos tevékenységeknek nevezünk, az elmúlt két évtizedben alapjaiban megváltozott, változóban van. Ezt az Open Science jelzővel szokták illetni. Az Open Science egy új értékrendet jelent tulajdonképpen, ami egy paradigmaváltás ahhoz képest, ahogy az elmúlt néhány száz évben zajlott a kutatás, a kutatási folyamatok. Ehhez mi találtunk egy nagyon jó modellt, a Floridai Egyetemről, amit magunkévá tettünk, átdolgoztunk. Ez a rajz és ennek a magyarázata is megjelenik a dokumentumban. Nagyon jól látjuk benne az egyetemi könyvtárnak a helyét, és azokat a potenciálokat is, és azt látjuk, hogy nagyon jól lehet a partnerekkel is beszélgetni, hiszen az ő életük van leírva tulajdonképpen, azok a kutatási tevékenységek, amiket az egyetem kutatói, a karok, a tanszékek végeznek, és nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mire van szükségük. Így aztán azok a támogató szolgáltatások, amiket mi hozzáadunk ezekhez a folyamatokhoz, vagy ez az egész ökoszisztémához, nagyon jól tudja szolgálni azt, hogy mi évről évre mit tervezünk, és hogyan megyünk tovább a kutatás támogató szolgáltatásokkal. Tehát, hogy mi a helyünk a kutatási ökoszisztémában? Ez egy kérdés, és ez egy állandó folyamat, és beszélgetés, együtt gondolkodás a partnerekkel. Ilyen szinten ez könnyű volt megalkotni, hiszen kiemelt terület, és nagyon nagy az igény, és a nyomás is rajtunk, és nagyon konkrét kérdések vannak, és elég sok mindennel tudjuk támogatni a kutatókat, és a döntéshozókat is, hiszen az előző években számos olyan nemzetközi projektben is részt vettünk, amivel mi felkészítettük magunkat erre a paradigmaváltásra. Kicsit kívülállóként azért könnyebb, mert nem olyan nagyon sok érzelemmel teli a mi szívünk és fejünk és szemünk, amikor ránézünk ezekre a folyamatokra. Ez annak, aki benne van nyakig és a kutatást végzi, valószínűleg nehezebb, de éppen ezért tudunk nagyon jó és stabil támaszt adni. Ezekben kicsit eltávolodva a napi kutatási folyamatokból, és én azt látom, hogy ez működik. A másik nagy terület ez a hallgatói eredményesség támogatása, ugye mit zajlik egy felsőoktatási intézményben, egy egyetemen, oktatnak, kutatnak. A kutatásról beszéltünk. Az oktatás tekintetében azt látjuk ma ugye évek óta, hogy az úgynevezett Z generáció belépett az egyetemre. Közben jött egy Covid, amikor nem lehetett bejönni, és nem lehetett azokat a módszereket alkalmazni, amiket az előtt adott esetben évtizedekig. Tehát, hogy ez a két nagy hatás, az új generáció, aki teljesen más a gondolkodása, a mi generációink lineáris gondolkodásától eltérő a gondolkodása, megspékelve a Covid által hozott kényszerű változásokkal, én azt gondolom, hogy szétfeszítette azokat a kereteket, ahogy a felsőoktatás zajlott egészen 2020 márciusáig, és tetszik, nem tetszik, ehhez alkalmazni kellett. Ez tulajdonképpen kinyitotta a mi lehetőségeinket, én azt tudom mondani, hiszen foglalkoztunk facilitációs tréning módszertannal már azelőtt is, igyekeztünk egy kooperatívabb módszertannal végezni az oktatási tevékenységeinket, ugye mi oktatási támogatást végzünk, ami áll abból, hogy dokumentumokat adunk rendelkezésre. Hagyományosan mindenki a nyomtatottakra gondol, de azért nagyon sok elektronikus tartalmat szolgáltatunk már évek óta. Áll azokból a terekből, amiket mi folyamatosan átgondolunk, figyelünk és megújítunk, azokhoz a tevékenységekhez igazítunk, amiket látunk a hallgatókon, amikre szükség van, és amiket egyébként a szakirodalom is leír, hogyha megnézzük a nemzetközi szakirodalmat. És áll abból, hogy elvégezzük azokat a kompetenciafejlesztő tevékenységeket, amiket mondjuk egy-egy adott karon, tanszéken, a szakmai területen nem feltétlenül tudnak fókuszba helyezni. És azt látjuk, hogy erre nagy szükség van. Ahhoz, hogy meglegyen a hallgatói eredményesség, hiszen ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi az a csomag, amivel kilép a hallgató az egyetemről. Ez jelent egy szakmai tudást, hiszen valamilyen szakot vagy szakokat elvégez egy hallgató, de jelent olyan kompetenciákat is, ami nem feltétlenül köthető tudományterülethez, hanem ahhoz, hogy ő hogyan állja meg a helyét a munkavilágában. Tulajdonképpen hogyan tud alkalmazkodni, hogyan tud a stresszel megbirkózni, hogyan viselkedik egy új környezetben, hogyan viselkedik egy állásinterjún, hogyan tudja előadni magát, hogyan tudja megfogalmazni, hogy neki mik az erősségei, mi az érdeklődési köre. Ebben a nagyon zajos világban azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ismerjük magunkat, és tudjuk megfogalmazni ezeket a dolgokat, és legyen egy önreflexiós képességünk arra, hogy hogyan fejlődünk. Na, ez az a része az egyetemi oktatási tevékenységnek, amit mi nem csak támogatunk, hanem tulajdonképpen mi tudunk végezni, és én azt látom, hogy most beszélgettek is már oktatókkal, hallgatókkal, döntéshozókkal, hogy ez egy hatalmas lehetőség az egyetemi könyvtár számára, hiszen össze tudjuk hozni a különböző karokon tanulókat, ha egy-egy kurzust meghirdetünk, és nem csak egy karnak, hanem ahova mások is különböző karokról jöhetnek be hallgatók, akkor ezzel nyithatjuk az ő kis világukat is, hiszen találkoznak emberekkel, tudunk közösségeket építeni, ami azt gondolom, hogy egyébként egy standard könyvtári folyamat, hogy olyan rendezvények legyenek, ahol az emberek egymásra találnak, nem csak információkra vagy könyvekre, hanem egymásra is találnak, hogy érezhetik azt, hogy nincsenek egyedül, hogy meg tudnak beszélni dolgokat, hogy jól érezhetik magukat, és feltöltődve mehetnek ki, legyen ez akár személyes vagy online esemény. Úgyhogy én ebben nagyon sok potenciált látok, de ez egy olyan terület, amit nem volt könnyű megfogni, hiszen amikor van egy könyvtárkép, mire jó a könyvtár, bemegyünk, könyvet kölcsönzünk, hazamegyünk. Esetleg, ha nem hagyják, hogy hazavigyük, akkor teljben elolvassuk, és amúgy hazavisszük, aztán majd visszavisszük. Na most ez megváltozik. Megváltozott. A kutatók már rég nem járnak hozzánk a szakirodalmat elolvasni, hiszen online olvasnak. A hallgatók viszont, ha végignézünk a tereinken, azt látjuk, hogy nagyon szeretnek. Különösen a felújított tereinkbe jönni, ott időt tölteni, és otthon érezni magukat. Tehát, hogy ez a második nagy terület. A harmadik pedig a kultúra, amivel kapcsolatosan nem volt könnyű dolgunk, mert nem nagyon látjuk, hogy merre megy. Talán nem is fordítunk elegendő fókuszt, hiszen végesek az előforrásaink, most azt látjuk, hogy nagyon konkrét és komoly változások vannak a kutatás a felsőoktatás területén, ahogy most itt el is meséltem, azért ezekben nagyon sok szemezgetni való van, megfoghatóvá tudjuk tenni. A kultúra egy kicsit más, azt látjuk, hogy az olvasási szokások megváltoztak, és nem úgy összegezném, hogy kiment a divatból, mert hogyha megnézzük, hogy mi zajlik, egy nem tudom én szabadossági féle Libertin Facebook csoport, én azt gondolom, hogy azért volt ez nekünk nehéz, mert nagyon zajos a piac, tehát hogy több megfigyelésre van szükség abban a tekintetben, hogy hol is tudjuk magunkat elhelyezni. És akkor itt vannak választási lehetőségek, hogy mi most akkor egyetemi könyvtárként, a kultúra fellegváraként viselkedünk, vagy hogy viselkedhetünk másként. Hogyha vannak ilyenek, mint a szabadossági, vagy a moly.hu, ami tulajdonképpen ilyen közösségi kezdeményezések, van, aki ad neki, egy keretet ad neki tulajdonképpen, és akkor hadd menj el. De ha megnézem a Nincs időm olvasni kihívásnak a Facebook csoportját, ott is azt látom, hogy nagyon kevés beavatkozással mennek a dolgok, és a közösség. Nem tudom, hogy valós közösség épül-e, de mennek az információk, és oda tartozni lehet, kapcsolódni lehet. Az, hogy mennyi erőforrás és milyen irányba kell nekünk, ez nekünk még nem világos. Ezt lezártuk egy aránylag rövid fejezettel ezt a dolgot. Ez azt jelenti, hogy mi most ennyit gondolunk erről, de nem azt jelenti, hogy mi ennyit gondolunk erről, hanem azt jelenti, hogy ezzel dolgunk van. Én nagyon fontos szerepet gondolok a közösségépítésnek, a rendezvényeknek, és ezt egyébként csináljuk. Tehát, hogyha megnézzük a sajtóhíreket, nagyon sok kulturális eseményt szervezünk, rendezünk, csoportokat fogadunk, és tulajdonképpen ez a hagyományos könyvtárkép miatt azért, mert mi unikálisak vagyunk, hanem azért, mert az első hír, ami mondjuk egy médiában megjelenik, hogy 6 millió tétel, és ez úgy mindenkit letaglóz, hogy 6 millió az nagyon-nagyon-nagyon sok, vagy 42 kilométer, vagy 3500 köbméter, tehát hogy lehet ezt elég nagy számokkal jellemezni. Én nekem mégis az alapgondolatom, hogy ez a hatalmas szám mégiscsak annyit jelent, ami az emberek életében megjelenik. Tehát ami értéket hordoz annak, aki találkozik ezzel a értékhalmazzal tulajdonképpen, ami néhány számmal kifejezhető, de a tartalma azért nagyon változatos, és a formátummal is változatos, ugye erről szoktunk beszélni. És hogy ezzel van dolgunk, hogy azt megfigyeljük, hogy a gyűjteménynek mely részét lehet és érdemes kiemelni, és én most azt látom, hogy nagyon jól vezeti ezt a digitalizálás. A vonalvezető az, hogy mi az, amit ebből a gyűjteményből mi kicsit közelebbről megnézünk, és akkor egy csokorban, mondjuk online, digitalizáltan fel tudjuk kínálni, fel tudjuk rá hívni a figyelmet. Nyilván vannak olyan események, születésnap, évforduló, stb., amit meg tudunk támogatni, tehát hogy ezek az alkalmak is nagyszerű lehetőség arra, hogy a mi magunk is ezt a gyűjtemény átszkenneljük, és kiválogassuk, kimazsolázzuk belőle azt, ami kapcsolódik. És hát ebben az a szép, hogy ez egy never ending story, tehát hogy ilyen hatalmas gyűjteményből mindig lesz újdonság, mindig van új szempont, egy új réteg, ami alapján ki lehet dolgokat válogatni. A kérdés az, hogy mennyi erőforrást rakunk mellé, és az, hogy ennek a sikerességét hogyan mérjük. Talán ez a lényeg is. Nekem például még ez az, ami nem teljesen megfogható, tehát hogy egy rendezvényt mikor gondolunk mi sikeresnek. Amit csinálunk, ez a három nagy terület, és akkor elgondolkodtunk azon, hogy oké, de hogyan csináljuk, honnan tudjuk, hogy mit és hogyan kell csinálni, tehát hogy a napi tevékenységeinkben hova fókuszáljuk az erőforrásokat, hiszen mind a három hatalmas terület. És akkor azt nézzük tulajdonképpen ebben a kérdéskörben, amit már többször is érintettünk, hogy mi az, ami, hol van piacirés, mi az, amire igény van. Ehhez nyilván meg kell határoznunk a piacot, a partneri kört, akinek mi szolgáltatunk, ami aránylag könnyű a kutatásnál, aránylag könnyű a hallgatói eredményességnél, de nem annyira könnyű a kultúránál egyébként. És akkor mi azt vizsgáljuk, hogy mi az, amire igény van, mi az, amit mi és mennyi erőforrással tudunk létrehozni, és hogyan építjük tovább magunkat tulajdonképpen ezekkel, hogyan tudunk olyan párbeszédet folytatni a partnerekkel és saját magunkkal adott esetben, ami ezeket a három fókuszterületen a szolgáltatásainkat kialakítja.
Ez akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kommunikáción is dolgozni kell, vagy dolgozni érdemes a jövőben. Ez is egy egység lehet a stratégián belül.
Beszéltünk ugye a nagyon változó világról, tehát hogy azt látjuk, hogy akkor tudunk pályán maradni, hogyha együtt gondolkodunk. Ez pedig máshogy nem megy, mint azt úgy, hogy kommunikálunk, hogy partnerségeket alakítunk ki, hogy állandó kapcsolatban állunk a környezetünkkel, a kollégákkal, és mindenhez az szükséges, hogy meglegyen a megfelelő képviseletünk. Tehát, hogy elég sokszor jut eszembe a hagyományos könyvtárkép, hogy még mindig felbukkan. Amikor megmondom, hogy az egyet könyvtárban dolgozok, hogy könyvtárban dolgozol, sokat olvasol. Igen, de nem azért olvasok, mert ráérek és ülök a kötött pulóveremben és a szemüvegemmel, hanem azért, mert valahova szeretnék eljutni, mert szeretnénk értéket teremteni. És hogy igen, ami zavaró nekem ebben a hagyományos könyvtárképpen, azt hiszem, hogy ez az önmagáért való, tehát ez a lárpódlár szemlélet, hogy azért olvas a könyvtáros, mert ott van a könyvek között, csak leveszi, és amúgy meg nincs más dolga. De hogy mit csinál ezzel a tudással? Mit csinál azzal az ismerettel, vagy készséggel, amit a könyvekből ő megszerez? És ezt hogyan adja át a partnereknek? Ez azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kérdés, és tulajdonképpen ez a nehézsége ennek a területnek, ha már azt kérdezted, hogy melyiket volt könnyű, melyiket volt nehéz, hogy olyan képviseletet alakítsunk ki, amikor a partnerek azt látják bennünk, akik vagyunk, és amit csinálunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen alakul a kutatás területén, A hallgatói eredményesség területén én most látok kapukat nyílni, azokkal a módszertanokkal, és most konkrétan egy pályázat segítségével, hogy egy kicsit az oktatókat is, és a hallgatókat is segítsük ebben a, ott is egy, zajlik egy paradigmaváltás. Ha megnézzük az Open Science-t, az Open Education tulajdonképpen ennek egy része, hogy hogyan lehet transzparens, hogyan lehet közreadni az anyagokat. Már nem arra van igény, nem az az elképzelés, hogy bemegy az oktató a terembe, bezárja magad mögött az ajtót, és ott történik valami, hanem azért ez is kinyílt egyrészt az online térrel, másrészt azzal, hogy igenis akár az oktatói teljesítményt is értékelik, hogyan lehet ez, tehát hogy hogyan lehet értékelni, mit lehet róla tudni. Nem azt, hogy bementem meg, kijöttem, hanem azt, hogy mit adtam át, hogy a hallgatók milyen eredményesek, nem csak azzal, hogy hány órát tartottam meg, hanem hogy hogyan készítettem fel a hallgatókat. Azt látjuk, hogy egy kicsit az oktatók el vannak veszve ezen a területen, és akkor itt nem kifejezetten az online kompetenciákra gondolok, hiszen ehhez van azért az egyetemnek olyan egysége, aki segít nekik, hanem inkább a módszertanban, a kommunikációban. Én itt látok piacirés, de ahhoz, hogy ezt meglássák bennünk, hogy mi tudunk ebben segíteni, és ez a negyedik pont, ahhoz a partner, hogy lássák bennünk a partnert, nem csak abban a tekintetben, hogyha bejönnek, akkor adjuk nekik a könyvet, ami szükséges, vagy megmondjuk, hogy hol találják meg, hanem abban, hogy mi az, amire nekik már nincs energiájuk, de mi esetleg hozzá tudunk tenni egy olyan kurzust, hogy kritikus gondolkodás, hogy a mesterséges intelligenciának a szerepe, a hallgatók és az oktatók élet, meg egyáltalán az egyetemi oktatásnak az életében. A prezentáció készítés, vagy előadás technika, amivel tudjuk, hogy van, aki foglalkozik, van olyan oktató, aki felkészíti a hallgatóit, mondjuk egy TDK kapcsán arra, hogy hogyan ad elő, és van, aki nem. Ez egyéni oktatói érdeklődés sok esetben, ami nem vád, ez egy tény, és azt hiszem, hogy talán így természetes. Viszont mi mellé tudunk rakni igény esetén olyan tréningeket, amivel a hallgatóknak az ilyen irányú kompetenciáit fejlesszük. Ennek a partnerségnek a kialakításában én azt gondolom, hogy nagyon sok dolgunk van még.
Bár kimerítően beszélhetünk a kultúra részéről is, de úgy érzem, hogy az eddigi hangsúlyok alapján talán itt érdemes megemlíteni, hogy ott viszont még azt a képet, ami a klasszikus könyvtár vonatkozásában sokak fejében él, az pont az ilyen kommunikáció még érdemes egy kicsit változtatni, vagy módosítani rajta?
Így van. Én azt gondolom, hogy ennek a stratégiai időszaknak az a feladata, hogy ezt mi magunk kialakítsuk, mi magunkat meggyőzzük erről, mert képviselni csak úgy lehet, hogyha én hiszek benne.
És
akkor tudok meggyőző lenni, hogyha van erről konkrét mondanivalóm, vannak válaszaim a kérdésekre, kétségekre, a bizonytalanságokra, amit adott esetben a partnernek a szemében látok, hiszen én azt látom, hogy az, hogy valami stabil, hogy valami megbízható, azért a 21. században ennek nagyon-nagyon nagy szerepe van. És ezt a kutatás támogatás kapcsán látom, hogy amikor beszélgetünk partnerekkel, hogy megnyugszanak, amikor azt mondjuk, hogy mi erre gondot viselünk, hogy számíthattok ránk. És most azt gondolom, hogy nagyon sok frontot egyszerre nem tudunk és nem érdemes nyitni, hiszen a környezetünk nem annyira támogatja, hogy mi mindenre is figyeljünk, de ha a kutatás és az oktatás támogatás kapcsán megszerezzük ezt a rutint, hogy megvan a szervezeti önismeretünk, hogy a szervezet milyen, itt érünk el az ötödik ponthoz, ami tulajdonképpen pont erről szól, a működésünkről, hogy mi belül milyenek vagyunk, és hogyan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat kivitelezni, mik azok a szolgáltatások, amik nekünk mennek. Tehát ehhez kell nyilván egy nagyon stabil rendszer, ahogy ugye 9 helyen vagyunk jelen fizikailag, 125 dolgozóval, és hát ha megkérdeznéd azt, hogy hány szolgáltatásunk van, nem tudnám megmondani. Van 99 leírt folyamatunk. Na most ezek a folyamatok részei valami nagyobbnak. Most a következő lépésben, amikor megnézzük, hogy hogyan kötődnek össze ezek a folyamatok, és a szándéktól, hogy mi a kutatást támogatjuk, hogyan lesz belőle konkrét szolgáltatási portfólió. Ezeket én most így munkacímen folyamatkötegeknek hívok, hiszen össze kell ezeket úgy illeszteni, hogy lehessen látni, hogy mit terveztünk, milyen indikátoraink vannak, milyen eredményeket akarunk, és azokat hogyan. Nem feltétlenül számszerűsíthetők ezek a dolgok, de az, hogy mindenkinek legyen egy megértése arról, hogy mit akarunk mi ezen a területen, ezzel a szolgáltatás köteggel, működés köteggel kihozni. Én azt gondolom, hogy ez felbecsülhetetlen, és nagyon fontos. Itt nagyon sok kommunikáció kell, beszéltünk, hogy a kommunikáció partnerség kifelé, ugyanez befelé is meg kell tennünk, és ugye itt az osztályvezetőknek szerintem kiemelt szerepe van, hogy nekik legyen egy megértősük a stratégiáról, a napi működést ők látják, és hogy hogyan lehet ezt a kettőt összekötni, hiszen a jelenlegi struktúrát, amikor kialakítottuk, akkor ez explicite, kimondott cél volt, hogy az osztályvezetőknek ez kiemelt feladatuk, hogy ezt megtegyék, és hát tulajdonképpen a működésünket hogy tudjuk irányba állítani ezeknek a céloknak az elérése érdekében, hogy meglegyen a stabilitás, de meglegyen az a rugalmasság is, ami a mai környezethez elengedhetetlen.
Kicsit azon a fejemben, hogy mondjuk egy stratégiának, mármint annak megírásának, hogy most így átvettük a pontot, van-e vége? Mármint úgy értem, hogy az ember tud-e úgy hátradőlni, hogy akkor na jó, most akkor mindent beleraktam, akkor ez így 2027-re, vagy már lehet, hogy másnap, amikor már a pontot lerakta, eszébe jut még valami, lehet, hogy akkor azt is be lehetett volna venni. Tehát kicsit olyan, mint egy irodalmi alkotás, ami soha nincs készen.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy én milyen szintű vezető vagyok, az a neve, hogy stratégiai szintű vezetés. Tehát a stratégiai vezetősnek az a dolga alapvetően, hogy figyelje, hogy a működés az szolgálja, és a környezet hogyan változik, megvalósítható-e még a stratégia, vagy változtatni kell rajta. Tehát hogy ez a stratégiai vezetésnek a mindennapi feladata tulajdonképpen, a környezet megfigyelése a kommunikáció képviselet kapcsán. Amikor elkészítettük a stratégiát, és leírtuk ugye a környezet működését, leírtuk a PGTT-jében, ugye a technológiai környezet, hogy nagyon változékony. És akkor már akkor úton volt ez a robbanás ugye a mesterséges intelligencia kapcsán, de ezt például még nem írtuk bele konkrétan. És még most se tudnám beleírni, mert meg lehet említeni, hogy egyébként a mesterséges intelligencia milyen hatása, de most én nem változtatnék még mindig a szövegen, azért, mert azt leírtuk, hogy nagyon vuka a világ, sőt, talán még a végén a Bani is emlegetve van. És a mesterséges intelligenciát én most ide betudom. Tehát, hogy annyira nem megfogható még számunkra. Most járogatjuk körbe, nézegetjük, tapogatjuk, mint egy nagy letakart csomagot, hogy vajon, meg látjuk, hogy mozog, van alatta valami, de hogy hogyan válik ez számunkra megfoghatóvá, az még nem egyértelmű. És ezzel például foglalkozni kell stratégiai szinten is, a dolgozók szintjén is, de hát ez nem tudom én egyedül, vagy nem tudjuk mi egyedül elvégezni. De az a jó hírem, hogy más is felfedezte, hogy ezzel dolgunk van, tehát hogy van már olyan megkeresésünk egyetemi kartól, hogy dolgozzunk, gondolkozzunk együtt, és nem csak azért, mert ez valami, ami ellen védekeznünk kell, hanem ez valami, ami lehetőség. Mint mindennek az életben tulajdonképpen van benne lehetőség, van benne veszély, és van benne tanulnivaló, hogy hogyan fogjuk ezt a javunkra fordítani.
Ja, ha most visszautalhatok egy pontra, és ez viszont gondolom nagyon jó, vagy már egyfajta visszajelzés is lehet, hogy mondjuk egy kar partnerségi kapcsolat reményében fordul felénk, ez mondjuk már erősíti a 4-es pontot is, vagy erősítheti a 4-es pontot.
Így van, ez nagyon komoly eredmény, tehát hogy ugye beszéltem itt röviden az önreflexióról, és azért mi időnként ugye a felső vezetésben szoktunk erről beszélgetni, hogy milyen jó, hogy a karnak az elsőként jutottunk eszébe. Hogy gyertek, van itt egy munkacsoport, elkezdtünk gondolkodni, de valami onnan nagyon hiányzik, és rájöttünk, hogy ti vagytok azok. Hogy gyertek, már nézzük meg. És azóta szerves részei vagyunk ennek a gondolkodásnak, elindul majd egy szélesebb körű együtt gondolkodás, vagy brainstorming is, hogy ki mit észlel, hiszen egy ilyen összetett jelenséggel azt hiszem, hogy nem is lehet másként bánni, mint azt, hogy gondolkodunk együtt, ki hozza a saját megélését, tapasztalatait, kérdéseit, és akkor ez alapján indulunk el valahogy ezen a területen.
2027-ig szól ez a stratégia. Hogyha 2027-re talán elő tudunk fejben, vagy előre tudunk fejben ugrani, akkor mivel lennél elégedett, hogyha akkor ott már vissza kell tekinteni, és már az új stratégia felé fordulván az elmúlt időszakot kell összegezni, akkor minek örülnél, hogyha le lehetne írni akkor?
Én nagyon elégedett vagyok az előző stratégiával. Ha elolvassa az ember az első részét a jelenlegi szövegnek, akkor azt látja, hogy mindenhez tudtam írni olyan eredményeket, és olyan továbbmutató kérdéseket és tennivalókat, ami segített nekünk ennek a stratégiának a megalkotásában. Ugye az előző stratégiában 8 vagy 9 pont volt, az nagyon sok volt, mert szinte áttekint nehéz volt megfoghatóvá tenni.
Hosszabb is volt.
Most ezért mondtam, hogy akkor még így kottából játszottunk, meg egy kicsit olyan, nem is tudom, döcögősebb volt a szövege, meg a gondolkodása, és most ez egy olyan simább, jobban élhető szöveg és gondolatmenet a számomra. Én akkor lennék elégedett, hogyha 27-ben ugyanígy le tudnám írni, össze tudnánk szedni, hogy az egyes területen mit terveztünk, mit értünk el, hogyan megyünk tovább, hiszen még az a jó, ha van tovább. Olyan, hogy hátradőlünk, olyan nincs, én alapvetően egy nagyon tettorientált ember vagyok, úgyhogy mindig szeretem, hogyha van feladat, hogyha vannak gondolatok és ötletek, ami tovább visz bennünket, még nincs vége a világnak. Én azt hiszem, hogy akkor lennék elégedett, hogyha ezt el tudnánk minden területen mondani, és mire ennek a ciklusnak a végére érünk, már úgy formálódna a következő.
Karácsony Gyöngyinek köszönjük szépen, ha bővebben olvasna, vagy akár elmélyedne a könyvtárunk stratégiájában, akkor keresse a teljes dokumentumot a weboldalunkon, a lib.unidep.hu/stratégia címen. A következő epizódig a műsort készítő Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nevében minden jót kívánunk! Audmax.